Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséretünket. A 167. énekünkkel a keresztség kiszolgáltatására készüljünk. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, többszörösen ünnepi Isten tisztelet számunkra ez a mai. Az Isten tisztelet kezdetén gyermekkeresztségnek leszünk a tanúi, de ennek az Isten tiszteletnek a folytatásában felnőtteket is fogunk keresztelni. Mégis a kettőt elválasztottam egymástól, nyilván más a háttere az egyiknek és a másiknak, és most a gyermekkeresztség mellé szeretnék olvasni egyetlen egy bibliai verset a Péter első leveléből, annak is az 5. fejezetéből a 7. verset. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülő, ünneplő gyülekezet, amikor szülővé válunk, és amikor felelősséget érzünk már egy-egy másik életért, akkor érezzük meg, hogy mit jelent az a szó úgy igazán a mélységében, hogy gondviselés. A gondviselés az valami olyasmi, hogy valakinek az életéért számadással tartozom, valakinek az élete rám van bízva, nekem azt igazgatnom kell, ahhoz kell valamiféle bölcsességemnek lennie, de talán, és itt ezen a helyen ez a hangsúlyosabb, hogy valami hitemnek is kell lennie hozzá. Amikor egy kisgyermeket elkezdünk nevelgetni, megpróbáljuk előteremteni az alapfeltételeket. Nagyon sok család mondja ezt, hogy azért dolgozom, hogy legyen a gyermekemnek. És sokan ismerik ezt a hozzáállást, mert nem csak arról van szó csupán, hogy magamat el kell lássam valahogy, hanem tényleg ott van a gyermekem is. És kiskorban még azt gondolom, hogy egészen költséghatékonyan lehet ezeket a gyermekeket nevelni, majd amikor nagyobbak lesznek, és már a márkás cuccok kellenek, akkor kell úgy mélyen a zsebébe nyúljon az ember, és egyre több mindent vállalunk ezért. De nyilván, hogy ebben benne vannak lelki dolgok is, mert valahol a szó, ahogy jelzi is számunkra, vannak neki is gondjai. Tényleg van gondja egy kisgyermeknek. Így szoktuk emlegetni, hogy a gondtalan gyermekkor, amikor nem kellett talán úgy számot adjak dolgokról, amikor nem volt olyan felelősség rajtam, amikor játszanom lehetett, vagy kellett, vagy egyszerűen csak csöndben lenni, mert a szüleim ezt a nagy igényt támasztották, hogy kisfiam, kicsit maradj nyugton. És aztán rájövünk arra, hogy ez valahol igaz, mert aztán az életünkben így ömlenek ránk a nehézségek, a problémák, amiket meg kell oldani, és akkor már sokkal jobban értékeljük azt, hogy mit is jelent egy gondtalan gyermekkor. Csak hogy azért az a gondtalan gyermekkor sem olyan gondtalan. Hogy ne lennének a gyermekeinknek félelmei? Hogy ne ijednének meg dolgoktól? Hogy ne csípnének el beszélgetéseket, amelyek róluk szólnak? Amelyek arról szólnak, hogy vannak az életben buktatók, hogy itt most egy nehéz helyzet van. Hát a gyermek azonnal érzi a lelkén keresztül, hogy itt nem csak én félek, hanem félnek a szüleim is. Fél a család. Félnek azok az emberek, akik körülvesznek engem. És nyilván ez ilyenkor még rájuk is terhelődik. Persze mi csak azt látjuk, hogy nem kaptad meg a macit, amivel te szerettél volna játszani. Hát, micsoda probléma, összedől a világ. De azért az álmok sérülékenyek, és azok a helyzetek is, amelyekből nő kifelé az életünk. És olyan jó dolog, amikor egy gyermek azt tapasztalja meg, és nyilván mi erre kapunk elhívást szülőként, hogy én a gondját viseljem a gyerekemnek. Hogy igaz legyen a mondat úgy is, hogy ő az ő gondját rám vethesse. Nagyon szép ez a kifejezés. Ez nem azt jelenti csupán, hogy úgy szép lassan átadok valamit, hanem amikor beteltem, amikor elég volt, amikor már nem bírom tovább, akkor ezt le lehet dobni. És akkor oda tudom valakinek adni, hogy hordozza ő, mert ő talán jobban el tudja viselni, mint én. A gyermek így szalad az édesanyjához, így bújik oda hozzá, így várja a felmentő szót, így várja a segítséget. És addig, amíg az én erőmből telik, addig én ezt próbálom is neki adni, hogy én átveszem a te gondodat. Na de mi van akkor, hogyha az túlnő rajtam? És mi van akkor, hogyha közben az én gondomat is kell hordozni, meg a házastársamét, meg a család többi részét, meg ki tudja, hogy még kiét. Mennyi gond adódik össze egy emberen? Szoktuk ezt mondani, hogy hazaviszem a munkahelyi problémákat, hazaviszem a családból is mindig a gondokat, és rakódik, és ez nagyon szép ez a bibliai rész, és ezért is választottam most ide, mert majd olyan bátorító, hogy azt mondja Isten, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Hogy nekem is van lehetőségem tovább passzolni azt, amit én már nem tudok elcipelni. Ami nekem is nehézség. És nem olyan könnyű ez. Nem olyan könnyű megszabadulni az embernek a gondjaitól, hiszen az engem foglalkoztat, jár az agyam, állandóan meg akarom oldani, én akarom megoldani. És vannak olyan pillanatok, amikor ott állunk, és azt mondjuk, hogy Isten felkínál egy lehetőséget, hogy átadjam neki. Ez olyan könnyen hangzik. Add át a terheidet az Istennek. De igazából mi más lehetne tenni, ha már úgyse bírjuk, hogy tényleg ott van ez a Jézus ígéret, a keresztségben annyiszor hallottuk, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Ki mondja ezt az ígéretet? Az, aki úgy mutatkozik be, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ne bírná el Isten azt, amit én rá helyezek. Ne lenne nála megoldás erre? És ebben a keresztségben én most erre szeretném tenni a hangsúlyt, nektek is, szülőknek, keresztszülőknek, családnak, és magunknak is, akik vagy részesültünk benne, vagy ezután fogunk, vagy gyermeket nevelünk, vagy már felneveltük azt a gyermeket. Mindannyiunknak ott van ez a nagy lehetőség, hogy minden gondotokat őre elvessétek. És az ígéret az, hogy mert neki gondja lesz reátok. Hogy hogyan oldja meg, azt mi még nem látjuk, nem tudjuk előre, lehet nem úgy, ahogy én szeretném. De hogy a megoldás nála van, azt biztosan el lehet fogadni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most ezt a kisgyermeket megkeresztelni, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra együtt álljunk fel. És szülőket és keresztszülőket kérem, hogy feleljenek meg hallható szóval lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek, ennek a kisgyermeknek az életéért, és hívjuk segítségül, hogy kísérje az ő életét is. Örökkéval, Úrunk, olyan sok ajándékkal látogatsz meg bennünket, és néha még ezekből az ajándékokból is sok nekünk, nem érjük utol magunkat, annyira szeretnénk hűségesen megállni abban a szolgálatban, amire kiválasztottál. Sokszor érezzük az alkalmatlanságunkat, máskor erőt merítünk valahonnan, és igyekszünk tovább menni. Hisszük, hogy valami olyan csodát készítettél el számunkra, amelyben lehet örvendezni, lehet gyönyörködni. Így köszönjük meg ennek a kisgyermeknek is az életét. Szeretnénk kérni áldást az ő életére. Te tudod, hogy merre akarod vezetni. Engedd, hogy ebben hűséges eszközeid lehessünk. Így adj örömöt azoknak, akik befogadták őt, szülőknek, családnak, keresztszülőknek, és így helyez lelkükre azt a felelősséget is, hogy minden olyan terhet, amit ők nem tudnak hordozni, azt rád tudjanak vetni. Köszönjük, hogy azzal a nagy ígérettel lép bele ő is ebbe a földi világba és az életbe, amelyet te magad adtál, akinél van minden hatalom és minden erő, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Amen. Kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 168. dicséretünket keressük és énekeljük, 168-as számú énekünk, mind a négy versét. Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igéjét olvasom a Királyok második könyvéből, a Királyok második könyvének a negyedik fejezetéből az első 7 verset. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye 2 gyermekemet rabszolgának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincs egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kér kölcsön edényeket ott kín minden szomszédodtól, üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe, amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy elém még egy edényt, de az így felelt neki, nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj fiaiddal együtt. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálát szeretnénk adni neked a te gondviselésedért. Azért, amellyel nagyon sokszor, valljuk meg őszintén, nem is vagyunk megelégedve. Amelynek szeretnénk a bőségesebb valóságát élni. Egy könnyedebb életet, terhektől mentesebbet, valami olyasmit, ami kényelmesebb is nekünk. Hiszen azt gondolnánk, hogy a szeretetnek ez lenne az igazi jele. De megtapasztaltuk azt, hogy a gondviselés ott kezdődik, amikor valaki mellettünk marad, akkor is, amikor küzdünk. Akkor is vállal minket, amikor mi elbukunk. Akkor is készít valamit, amikor nekünk már üres a kezünk. És köszönjük, hogy ezt a gondviselést viszont ismerjük. Hogy egyetlen egy nap sem telt el úgy az életünkben, hogy te arról ne tudnál, hogy azon mi történt, hogy mind megyünk keresztül. Legfeljebb mi akkor vagy nem ismertünk még téged, vagy nem vettük komolyan ezt az ígéretet. Most szeretnénk úgy igazán a mélyére látni és megérteni azt, hogy ha nem lennél mellettünk, semmink nem lenne. Akkor nem telnének a napok, akkor már rég valahol elmúlna fölöttünk az örömnek, a boldogságnak minden lehetősége. Köszönjük, hogy most is így jöhettünk eléd, hogy tudjuk, hogy nálad még mindig van valami több, még valami, amit mi még talán nem ismerünk, valami, ami még előrébb vezet. Így szeretnénk kérni, hogy add áldásodat erre a mai ünnepi Isten tiszteletre, hogy mindannyiunk megkaphassa azt, amire igazán szüksége van, hogy tudjunk gazdagodni. Hogyha üres edényt hoztunk ide, akkor az hadd teljék meg azzal, amit te akarsz beleönteni. Így kérjük, hogy lelked által és igéden keresztül áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására 445-ös számú dicséretünk első versével együtt készüljünk. 445-ös számú énekünk első verse, szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. alapigénket újraolvasom a Királyok második könyvéből, a negyedik részből, a harmadik és negyedik verseket. Elizeus ezt mondta, menj, kér kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe, amelyik megtelt, tedd félre. Foglaljuk el a helyünket. A lélek szabadságát és a lelkipásztori szabadságot fenntartom és védem. Bármikor, bármelyik bibliai rész felolvasásra kerülhet egy-egy Isten tiszteleten. A gyülekezet azonban tudom, hogy megszokta, hogy van egy bibliaolvasó vezérfonalunk, és mindig az szerint valamelyik igét választja a lelkipásztor, az igehirdető, és nem ismer engem talán úgy a gyülekezet, hogy megfutamodnék nagyon nehéz részektől, én azt hiszem, hogy bármit bemerek vállalni. A mai részek azonban olyan részek voltak, amihez nem, hogy bátorságom nem volt, mert az még lett volna, csak arra gondoltam, hogy nem fogom tudni elmondani, hogy azok miről szólnak. Hogy korábbról kellene kezdeni valahol ezt az egészet, és majd egy mondatnyit azért fel fogok olvasni, majd épp a felnőttek konfirmációjánál, de olyan kifejezések és olyan fogalmak vannak benne, ami annyi magyarázatot igényelne, hogy az lehet, hogy egy Isten tiszteletben nem férne bele. De sokat gondolkozva azokon a részeken, eljutottam ehhez a mostani felolvasott egészen egyszerű történethez. És úgy gondolom, hogy minden üzenet, ami azokban benne van ebben is. Ráadásul egy picit úgy érzem, hogy a gyülekezetünket is tudja építeni. Szeretném majd a magyarázatnál úgy párhuzamba állítani, hogy mennyi mindent tanulhatunk mi, mint közösség is ugyanebből a részből. Talán távolról kezdem, de mindenki fogja érteni. Ha elmegyünk vásárolni, akkor van olyan, hogy nem vagyunk nagyon felkészülve rá. Csak éppen úgy bolyongunk, és úgy gondoljuk, hogy itt találtunk valamit, amit szeretnénk megvenni. Ma összesítve találjuk ezeket a dolgokat a plázákban, és egy ember, ahogy jár a szinteken, ide is benéz, oda is benéz, és az első dolgot még úgy begyömöszöli a táskájába, a másodikat még valahogy úgy szorongatja a hóna alatt, a harmadik helyen úgy is meg fogják kérdezni, hogy zacskót számolhatok hozzá? Nem csak megvenni kell a dolgokat, hanem azt valamibe el kellene helyezni, valamibe haza kéne vinni. És én most erről szeretnék beszélni ennek a történetnek a kapcsán, hogy nagyon mély tartalmaink vannak a Bibliánkban, azokban az igékben, amiket Isten üzenetként elkészít, hogy ezt hogy lehet innen elvinni? Hogy lesz az az enyém? Hogy Istennél is lehet azt mondani, hogy zacskót is kérek hozzá. Mibe lehet beletenni? Olyan könnyű azt mondani, hogy hát raktározd el a szívedbe. Tedd bele, azt vidd haza. És ez egy nagyon jó válasz, egy nagyon jó mondás, mert ha az ember egy kicsit gyötrődik vele, kicsit gondolkozik rajta, akkor úgy jobban az övé lesz. Ez a történet elég szomorúan indul, én azt át is fogom ugrani, de azért ahhoz, hogy értsük, ahhoz szükséges. Van egy tragikus helyzet. Valószínűleg egy fiatal családról szólhat a történet. Egy olyan fiatal családról, akik boldogságot álmodtak, örömöt álmodtak, közösséget álmodtak maguknak, valós családot álmodtak, és valami oknál fogva ezt nem tudjuk, meghal benne a család fenntartó édesapa. És ott marad egy aránylag fiatal nő, a két talán már nagyobb gyermekével, és jön a hitelező, és azt mondja, hogy na akkor fizess nekem. És akkor ő azt mondja, hogy én nem tudok miből fizetni. És akkor elviszem a gyermekeidet rabszolgának, eladom őket. És akkor a kétségbe esett asszony elmegy a prófétához, és az Ószövetségben a próféta az mindig az Istennek a megjelenítése a világban. Igazából azt is mondhatnánk, hogy magához Istenhez megy oda, és azt mondja, hogy na Uram, te erre most mit mondasz? Most erre mit lépsz? El fogják venni tőlem azt is, ami maradt nekem. Ilyenkor nagyon, nagyon rosszak vagyunk, vagy nagyon bénán kezeljük ezeket a helyzeteket, mert amikor valakinek látjuk ezt a megrekedt életét, ezt az adósságát, vagy azt, ahogy elveszíti a dolgokat, akkor olyan kegyetlenül azt szoktuk mondani, hogy hát nem tudtál erre hamarabb gondolni? Most mondjuk mindenkinek azt, aki hitelt vett fel, hogy mire számítasz arra, hogy egészséges leszel 20 éven keresztül, gürcölni fogsz, összegyűjtöd és kifizeted a végén. Szoktam fiatal pároktól megkérdezni, hogy ugye hol élnek, hol laknak, és kérdezem, saját? Nem, a banké. És ezzel kelek, és ezzel fekszem, és igazából azért dolgozom, hogy egyszer az enyém legyen az, talán az életem végére, amit most élek, és amit használok. És ebben a helyzetben nagyon törékenyek vagyunk. Bármit gyorsan el lehet veszíteni, és bármiből kieshet az életem. És akkor olyan nagy lehetőség, és ezért is volt, ide kapcsolom megint csak az a keresztelési ige bennem, hogy de minden gondotokat ő rávessétek. Oda megy a prófétához az asszony, és azt mondja, hogy na akkor most élek a lehetőséggel, na most akkor Isten most mit csinál? És innen indul nagyon szépen a történetünknek a megoldása. A próféta annyit kérdez, hogy miért, mi van a házadban? Mi van az otthonodban? Mi az, amit fel tudnánk használni ahhoz, amit Isten fel tudna használni ahhoz, hogy kezdjünk valami újat építeni, hogy valami megoldás szülessen az egészre? Hogyha csak úgy önállóan feltennénk a kérdést, úgyis nagyon izgalmas. Mi van a házadban? Úgy csináljunk most egy kicsit, mintha Isten ezt nem tudná. Mintha neki tényleg oda be kéne lépni. Lát mindent. Azt is, ami az ágy alatt van, azt is, ami a szennyes tartóban van, azt is látja, hogy rohanva az Isten tiszteletre, csak behánytunk mindent a mosogatóba. Mindent lát Isten. De hogyha én ezen el kellene gondolkozzak, hogy ő ezt kérdezi, mi van a házadban, mivel van tele az otthonod, akkor hosszan tudnánk mesélni. És nyilván azzal van tele az otthonom, amivel a lelkem is tele van, a kérdéseimmel, a gondjaimmal, az örömeimmel is, az, hogy valami rendrakást kéne csinálni az életembe, amiben már belekezdtem a lakásba is, hogy ezt kidobom, de mégsem, mert annyira tetszik, meg régi emlékek kapcsolnak hozzá, de valamit kellene csinálni azokkal a dolgokkal, ami betölti nap mint nap az életemet, aminek a levegőjét 24 órán keresztül szívom akár. Főleg így home office-ban milyen jó otthon lenni állandóan. Most már hál' Istennek reméljük ebből kijövünk lassan. De az embernek ez nem egy egyszerű kérdés. És ez az asszony is végig gondolja, most mit lehet erre mondani? Miből lehet megoldani az én életemet, aminek valami csírája még otthon megvan? És akkor eszébe jut, hogy hát van egy korsóolajom, hát ez nem sok. Nem sok, de ő úgy gondol, vagy úgy tekint rá, hogy talán ebből még lehetne valamit kihozni. Hát mi az, ami az életemben így van jelen? Mi az, amire azt tudnám most mondani, hogy ha Isten elé állok, akkor fel tudom mutatni, hogy Uram, talán ezzel tudnál kezdeni valamit. Olyan szép történetek vannak a Bibliában, hadd reklámozzam őket. Ott van például az, amikor Jézus azt az 5 kenyeret és azt a 2 halat megszaporítja. Akkor mindenkinek elég lesz belőle. Ami a János evangéliumának a leírása szerint igazából egy kisgyermeknek a tarisznyájában van. És ő azt mondja, hogy hát én ezt odadom, ha kell. A tanítványok már kiszámolták, vették a kockás füzetet, mennyi kellene, hány kiló, hol vegyük meg, és a végén a nagy számítás eredménye nem tudom megoldani. Hát ezt így szoktuk csinálni az életünkben, hogy vesszük a füzetet, legalább fejben, lélekben, és összeírjuk, hogy mi kéne az én életem megoldásához. És a végén akkora lesz az egyenleg, hogy azt mondom rá, hogy hát ez nem fog menni. És erre meg itt valaki azt mondja, hogy van benne még talán egy kicsi, amit lehetne használni. Még vannak egy ilyen álomfoszlányaim, valami kis vágytöredékek, valami olyasmi, hogy én egykor szerettem, és ez a szeretet, ennek az íze még ott benne van az életemben, lehet, hogy ebből még az Isten ki tudna hozni valamit. Van valami békességre való vágyódásom, lehet, hogy tele vagyok vívódással, harccal, de lehet, hogy ebből Isten ki tudna hozni valamit. És aztán nagyon sok mindent így fel lehetne sorolni, hogy talán még az akaratomból egy pici van, amit hogyha az Isten megerősítene, akkor újból küzdenék. Vagy hát ott van abban a házban a gyermekem is. Néha ránézek, és azt mondom, hogy ha magam miatt föl is adnék dolgokat, miatta nem fogom föladni, hát felelős vagyok érte. Még Isten előtt is. Tehát, hogy az ember, hogyha úgy végig gondolja, és most már nem akarok több ötletet mondani, mindenki valahogy próbálja megkeresni azt, hogy mire tudná azt mondani Istennek, hogy talán itt el tudnánk indulni, ez lehetne egy szál. És akik itt ülnek és felnőttként fognak konfirmálni vagy keresztelkedni, náluk is volt valami elindító ok erre az egészre nézve. Mi sokszor gondoljuk azt, hogy ez az én életembe elérkezett nagy idő, mert én most úgy döntöttem, hogy. Ezt nyilván Isten nagyon régóta előkészíti. És akkor azt mondja, hogy a te olajoddal fogunk kezdeni valamit. A történetet kicsit hadd értelmezzem szimbolikusan, azt mondja a próféta, hogy menj el a szomszédokhoz és kérjél üres edényeket. De ne keveset kérjél, hanem jó sokat. Lehetne ez egy egyszerű ilyen megsokszorosítási történet, hogy én csak odadom, az Isten megtöbbszörözi, megszorozza valamivel, és aztán élek boldogan tovább. De ebben a mozdulatban is van valami üzenet, ami számunkra. Hogy a kért edényeknek üresnek kell lenni. Nem kérhetek én a másiktól teli edényeket. Persze így is meg lehetett volna oldani, hát hogy nem jutott eszembe, gondolta az asszony így a fejére csapva, mindenkitől kérek egy korsó olajat. Hát aztán csak megszánnak az emberek, azt majd eladom, és ugyanott tartunk, mintha a történetnek a végéhez érkeztünk volna el. De mit kezdek én a másik megtöltött edényeivel? És most már itt gondolok a másik megtöltött életére, az ő módszereire, az ő megoldásaira, azokra a fogalmakra, amiknek ő adott tartalmat. Nem biztos, hogy azok nálam ugyanazt a tartalmat fogják hordozni, vagy ha ugyanazt a tartalmat is adják, azért nekem kell megdolgoznom. Szoktunk mi irigykedni másoknak az életére, de olyankor azért tegyük hozzá, hogy valahol azért ők, hát ez egy furcsa hangzik, de megdolgoztak azért, hogy ők ott tartsanak. Vették a bátorságot, dolgokkal szembenéztek. Kérdezték az Istent, és kaptak rá választ. Valahogy ők azt megtöltötték. És most ezen az asszonyon a sor, és azt mondja neki a prófita, hogy üres edényeket hozzál ide, olyan kölcsönzött formákat, kereteket, üzeneteket, szavakat, fogalmakat, amiket még ezután fogunk megtölteni. Na és itt szeretnék kapcsolódni, hogy miért nem mertem vállalni például egy nagyon szép páli levelet, a Róma beliekhez írt levelét Pál apostolnak, olvassuk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, tele van teológiai mélységekkel, a hitünknek a rendszerezése van benne, olyan szavakkal, amiket halandó ember nem is tud érteni. Mert mit jelent az, üdvösség? Mit jelent az, hogy megváltás? Mit jelent az, hogy Isten szabadságot ad az embernek? Mit jelent az, hogy a bűnből kivenni valakit? Ezek nem hétköznapi kifejezések, és lehet ezt kölcsönözni úgy, hogy már a másik megmondta, hogy az micsoda, de attól még az én életemnek nem jelent semmit. De ha én egyesével töltögetem, méghozzá itt még van egy ilyen szép kis momentum, amikor azt mondja, hogy csukd be magad mögött az ajtót, és kezd el töltögetni. Nem lehet. Majd lesz néhány hét múlva, 3 hét múlva már a fiataloknak is a konfirmációja. Ez nem úgy működik, hogy van egy adag gyerek, és akkor így végig szaladok rajtunk egy nagy tudáskancsóval, és így lelocsoljuk őket, és mindenkinek megtöltődik a szíve, lelke és értelme mindenféle nagy bibliai igazságokkal. Ez valahol ott belül kell az emberben megtörténjen. Hozzál üres edényeket, de nem keveset. És ugye a történet arról szól, hogy töltögetik, és egyszer csak mondja az édesanyja, hogy na hozd a következőt. És erre azt mondja az egyik gyerek, hogy nincs több, elfogyott. És akkor ott megállt az olaj. Még ebben is látok valamit, amikor az embernek van egyfajta ráhangoltsága, van egyfajta elhatározása, csak nem hoz eleget. Amikor arról szól a dolog, hogy elindultam egy úton, és Isten csöpögteti belém a dolgokat, és a lelkem is kezd így kinyílni rá, és úgy vágyódik, és már belelépnék, és mennék nagy léptekkel, de úgy elfogynak valahogy kiszorul az életemből. Az időm sem elég rá, vagy elfáradtam, vagy jönnek az életgondjai. Erről szól egyébként a magvető példázata, hogy nem minden mag hozza meg a 100%-os termését, hanem van olyan, ami elhervad, elfonnyad, kisüti a nap, tönkre megy, nem az igazi. De ha mindig hoznék üreseket, akkor az Isten abban mindig tudna tölteni valamit. És aztán a történetnek nagyon szép a vége, azt mondja a próféta, hogy na akkor menj el, add el az összeset, fizesd ki az adósságodat, és a többiből pedig éljél. Van a múltnak is egy része, amit rendezni kell. És ezek a megtöltött dolgok, ezek elegendőek lennének ahhoz, hogy én egy múltbeli szakaszt le tudjak zárni az életembe. Hogy én úgy tudjak megállni, hogy azt tudjam mondani, hogy Isten ezért engem már nem vádol. Isten ezt nem kéri számon. Ez voltam valamikor én, de én most egy másik ember akarok lenni. Egy új életet szeretnék kezdeni. És ezek az összegyűjtött dolgok, igazságok, bibliai üzenetek nagyon sokszor szólnak erről, hogy Isten segít befejezni valamit, amit magamtól nem tudnék befejezni. Viszont nem csak erre elég, mert akkor még mindig a múltnál lennénk, hanem lehetne tovább is menni. Méghozzá úgy, hogy legyen valami jövőm is. Azt mondja, élj belőle. Hogy ebből legyen a holnap, ebből legyen a holnap után, legyen egy újabb cél, legyen egy újabb út, legyenek lehetőségek, legyen bátorítás, legyen társam az Isten a holnapi napban, és azok az ígéretek, azok tudjanak engem is megeleveníteni. Azért választottam ezt az igét, mert úgy érzem, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy újból és újból ebben a közösségben, mint gyülekezetben is, de a saját életünkben is azokat a nagy ajándékokat, amiket Isten úgy bele akar tenni az életünkbe, elkészítsük, hogy tudnánk befogadni, hogy mi az, amivel el tudjuk vinni magunkban, hogy nekem most mire van szükségem. Megfogalmazni magamnak, valamit fel is mutatni Istennek, hogy mi az, amiből el tudnám képzelni, hogy elindulunk, amiben én is bele tudom tenni magam. És mi az, amin keresztül így megsokszorozva az ő áldását, a helyemre tudnék kerülni. Csendesedjünk el imádságra, és kérjük Istentől, hogy adja meg nekünk azt a segítséget, amelyből tud táplálkozni az életünk, és tud gazdagodni mindaz, ami most még talán üresebb, vagy foghíjasabb. Amen. Jöjjetek közösen fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hogy mi van az életünkben, és mi van az otthonainkban, és mi az, amivel mindig ide eléd állunk, azt te nagyon jól látod. Ez egy olyan nagyon jó menekülő hely nekünk, mert itt van valami más is, más a levegőben, más üzenetek, más hangnem. A békességnek az a forrása, amit tényleg olyan jó lenne becsomagolni valamibe is, és hazavinni, ott kibontani, hogy az otthon is legyen. És mi ma erre szeretnénk vállalkozni, hogy hadd kérjünk tőled olyan üres edényeket, amelyekbe bele tudod helyezni azt, aki te magad vagy, amit ígérsz, hogy azok a szavak, amelyek sokszor megkopnak, amelyeknek a jelentését nem gondoljuk át, de használjuk, azok megelevenedjenek nekünk is, hogy tartalmat adjanak, hogy amikor ígérsz valamit, akkor azt komolyan tudjuk venni, hogy abban van erő, abban van megtartani akarás. Köszönjük azt is neked, hogy a te ajándékaidnak a bősége az igazából csak rajtunk múlik. Amennyit be tudunk fogadni, te annyit adsz. És engedd, hogy mi meg tudjunk erre nyílni. Köszönjük, hogy oly sok mindent elhozhattunk ma is, és reméljük azt, hogy rendet tudsz rakni bennünk, és ugye a helyére tudod igazítani a gondolatainkat, az érzéseinket. Eléd visszük azokat, akik tele vannak megfáradással, hogy meg tud újítani őket. Eléd visszük a betegeket, azokat, akik sok mindennel küzdenek, és nagyon nehéz érzésen keresztül mennek, hogy nem lehet azt tenni, amit eddig mindig olyan egyszerűen meg tudtunk tenni, és amivel tudtunk élni, és egyre érezzük az életünknek azt a bezártságát, amit ez a földi világ is jelent. Hadd kerüljön oda mellé az a szabadság, amit tőled lehet kapni. Akár a te országodnak is az a nagy tere és szabadság, amit felkínálsz. És imádkozunk azokért is, akik háborúságokon mennek keresztül, akár lélekben, akár most tényleg valóságban. Egy olyan nyomorult világban élünk, ahol csak tetézni tudjuk a bajt, segíts bennünket jobban ráterhelni a gondjainkat, hogy várhassunk tőled megoldásokat. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket is, engedd, hogy tudjunk hűséggel szolgálni téged, és olyan üres edényeket tudjunk felkínálni, hogyha valaki ide kerül, és közénk jön, akkor maga tudja tölteni bele mindazt, amit tőled hall, megtapasztal és megél. Így köszönjük meg azokat is, akik bizonyságot tesznek hitükről ma előtted, és így kérünk áldást az ő életükre, arra, hogy további gyűjtögetésük az lehessen az ő örömükre, teljességükre, életük megépülésére. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy gyülekezetünkben ezen a mai ünnepi istentiszteleten 3 felnőtt veszi fel magára keresztséget, illetve 4 fognak konfirmációi fogadalmat tenni. Az istentisztelet második részében kerül sor erre az ünnepi alkalomra. Legyünk ennek mi is imádságos szívű résztvevői és tanúbizonyságai. Isten tiszteletünknek ezt az első részét a 274. énekünk első versével zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 274-es számú énekünk, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.